Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Székelykeresztúrról jelentkezünk, Derzsi Pál nyugalmazott tanító vendégei vagyunk. Derzsi Pál 1954. május 7-én született Kányádban, ugyanitt végezte iskoláit 8. osztályig, de szülőfalujának a közeli Jásfalvát tekinti. A Székelyudvarhelyi Pedagógiai Liceumban szerzett tanítói oklevelet 1975-ben. A Kányádközséghez tartozó Abránfalván tanítóskodott, majd nyugdíjazásáig a Nagygalamfalvi iskolában dolgozott. Sokan Fafaragó mesterként ismerik, de költőként is jelentős alkotó. Ha felkeltettük érdeklődésüket, megkérem, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Nevem Derzsi Pál, Székelykeresztúron lakom, nyugdíjas tanító, Fafaragó, még az írással is megpróbálkozó ember vagyok. 1975-ben végeztem, és kikerültem Abránfalváról, egy kicsi faluba, amely Kányát községhez tartozik, és sok gyerekkel nem dicsekedhettem az osztályokba. 4 osztályt tanítottam osztatlanba egyszerre. A 4 osztályba legtöbben 7 voltak, de nagyon szép időt töltöttem Abránfalván. Aztán, ahogy kifogytak a gyermekek, mert ugye előregedett a falu, akkor Nagygalomfalvára kerültem, oda helyeztek át. A 80-as évek elején közben egy évben visszakerültem a Kányát iskolához, aztán utána végképp Galamfalván maradtam, és onnan jöttem nyugdíjba.
Ábránfalván 2003-ban jártunk, akkor 7 laktak, és nem tudom, ha ma egyáltalán még valaki van ott, bizonyára vannak azok, akik hétvégi házasok. Egy gyönyörű szép helyen van a völgyben, ott a dombok ölelésében. Mivel lehetett oda kijárni abban az időben? Vagy ott lakott a Tanító bácsi?
Nem ott laktam. 8 kilométer van Kányád, és Ábránfalva között én Kányádon laktam. Minden nap gyalog tettem meg ezt az utat, hol Miklósfalva felé, ott is 8 kilométer volt, hol meg az Égei tető felé, ott is 8 kilométer volt, aztán 8 kilométer haza, amikor már a levesnódát elhúzták, nagyjából egy óra leforgás alatt hazaértem.
Akkor este nem kellett tornászni, meg nem kellett sportolni, meg volt a napi adag.
Meg volt, bőven meg volt a napi adag, de akkor nem is érezte az ember. Miután megnősültem, akkor épült fel Kányádba a tömbház, és ott kaptunk tömbházlakást. Ott laktunk egy kis ideig, aztán, hogy elég nyűgössé vált a Galamfalvára való ingázás, lakást kerestünk. Nagy Galamfalván nem találtunk. Aztán lejöttünk Székelykeresztúrra, és itt, ugyanazik én mindig újonnan felépült több házba kerültem, mert akkor épült, még lépcsők sem voltak meg. A következő évben már elkészült, és kulcsra készen megvolt ez a mostani lakásunk. Innen aztán könnyebb volt Galamfalvára járni. A kollégáknak volt, akinek kocsia volt, és a busszal is jártunk sokat. Nagyon szerettem Galamfalvára járni. Szinte feldobott az, hogy na most kell menjek, és várnak a gyerekek. Nagyon jó volt ott. Sajnos már nem járhatok, mert nyugdíjas vagyok.
Ez abból a szempontból jó, hogy ezt sem éri meg mindenki, szoktam mondani. Térjünk vissza még egy mondat erejéig Ábránfalvára. Abban az időben milyen volt ott tanítónak lenni? Mondtuk, hogy kevés gyerek volt, de bizonyára azok a tiszteletet megadták a tanítónak, úgy, ahogy lehetett haladni a tantervel is, és sok mindent lehetett végezni, amit egy nagy létszámmal nem lehetett volna.
Minden további nélkül ez egy előnye volt, hogy kevés gyermek volt, minden gyerekkel külön tudtam foglalkozni, és ragaszkodtak nagyon hozzám. A szemükből láttam, hogy rám néztek, hogy most minden szavat beisszák. Jobban fel lehetett készíteni őket bizonyos részekből a tananyagból, sőt a tananyag egészére is érvényes ez. Rám figyeltek, kíváncsi tekintetekkel néztek, nem lehetett elröppenteni mind a madarakat, a tekinteteket, és nagyon-nagyon a tanítójukkal voltak ezek a gyerekek. Műsorokat is tanítottam. Emlékszem egy ilyen téli fa ünnepére, ugye karácsony után. Megtanítottam a műsort, a szülők persze az elfoglaltságuk okán nem mindig egyszerre érkeztek. Volt olyan is, hogy 3-szor kellett a műsort előadnunk, de élvezték ugyanolyan lelkesedéssel, játszották végig, és szülők pedig nagyon hálásak voltak, és éreztem a szeretetet a gyerekeik iránt, de irányomban is megnyilvánult ez a szeretet, teljes tisztelet. Szép volt.
Gondolom, hogy a szülők sem kekeckedtek mindenért, tehát hogyha rá kellett szólni egy gyerekre, akkor a szülő másnap nem ment és kivert a hisztét, mint manapság.
Nem, egyáltalán nem. Sőt, azt mondta, tanító bácsi, ha nem viselkednek úgy, ahogy kell, üsse. Mondom, jól van, Mihály bácsi, jól van.
Jó egy pedagógusnak, hogyha nincsen szem előtt? Tehát abból a szempontból, hogy nem egy központiskolában van az igazgató szem előtt, a kollégák szem előtt, hanem nyugodtan, csendbe végzem a dolgomat, haladok a tantervel, nem folyton keresik a kákán is a csomót, vagy éppenséggel egy fiatal tanítónak az volna jó, hogyha körüllengenék és mondanának ezt, azt segíteni.
Szerencsére a Kányádi iskola körzethez tartozott az Abránfalvi iskola is, és ezért mindig gyűlésbe, meg mindenféle dologért oda jártunk Kányádba. Jó is volt az, hogy külön voltunk egy eldugott kis faluba, mert jobban fel tudott az ember szabadulni, lehet, hogy több ötlete is volt, több módszert is kipróbálhatott, de jó volt az is, hogy a központi iskolában olyan kollégák tanítottak, akiktől szívesen fogadott el az ember tanácsokat, és javamra vált nekem is.
Hány évet volt Abrámfalván?
75-től 80-ig. Aztán megszűnt az iskola, és így kerültem aztán Nagygalom-falvára.
Na de ott jóval hosszabb ideig volt.
Azutától fogva nyugdíjazásom, 2019-ig.
Milyenek voltak a Nagygalom-falvi évek?
Hát, nagyon-nagyon tevékenységgel teltek voltak ezek az évek. Ott nem csak tanítottam, hanem táncot is tanítottam koreográfusként. Aztán a negyedik osztályosoknak opcionális tantárként a fafaragást.
A gyerekek hogy fogadták? Mert bizonyára a fiúk azok szívesen.
A lányok is. Olyan gyönyörű dolgokat faragtak már a végén, mikor ugye egy bizonyos kicsi idő eltelt, amikor a faragókésekkel kezdtünk, aztán a vésőkkel. Írókéseknek neveztem ezeket a faragókéseket. Olyan alakja volt, mint a Schuster Dikicsnek, de kemény nyele volt, és azzal vésték bele a kirajzolt mintákat a sima fa felületbe. Az írókések nekem onnan jöttek, hogy én, amikor a faragásnak nekikezdtem úgymond, Máté Ferenc Ilonkának volt egy ilyen könyve, hogy Máté Ferenc írókései. Egy sárga könyv volt, amelyben rengeteg minta volt, és rengeteg módszert írt le, hogy hogyan, ugye a súlyok faragáshoz állt inkább közelebb ez a könyv, hogy mi a hagyománya tulajdonképpen a díszsúlyok faragásnak, hogy a legény vitte a lánynak ajándékképp, a jegyes a jegyesnek vitte ajándékképpen. Aztán itt az iskolában sokkal megszerettettem a fafaragást, az írókéseket is, a vésőköt is. Szép volt. Én annyira tudok örülni, amikor szóba kerül Nagygalom-falva, találkozok a régi kollégákkal. Annyira jól esik, mintha újra visszahuppannék oda, és aktív tanító lennék ott. Sokszor elfutja a szememet a könyv. Reggel, mikor felkel az ember, és nekiáll a tükörnek, olyan, mintha indulna el, és aztán egy bizonyos idő után, mikor már megborotválkozott, akkor rájön, hogy meg hova sietsz, hát nem kell már menni, pedig mennék szívesen.
Bizonyára ez, ahogy az embert nyugdíjazzák, egy ideig a furcsa érzés lehet, hogy indulna, de mégsem kell, időm is van, sokkal több, mint azelőtt, mivel is kezdjem, sok is a munkám, tehát az emberbe kialakul egy ilyen vákumszerűség.
Én szerencsés helyzetben voltam, mert ahogy én kikerültem, ugye nyugdíjasként az iskola falai közül, régi tervemet valósítottam meg, mert én nagyon szeretek faragni, a fába lelket önteni. És mivel tulajdonképpen Jásfalváról származom, ott az ősi birtokon egy kicsi házikót építettünk a feleségemmel. Ott neki kezdtem ügyesen a fát megérinteni a vésővel, késsel, és nem volt akkor a törés az előző hivatásom és e között a tevékenység között. Néha érzem, hogy jó lenne még ott lenni az iskolában, de akkor ránézek a fatuskóra vagy a deszkára, és akkor már mindjárt ráálmodom, amit rá kellene faragni.
Biztos, hogy jól érezné magát most az iskolában, mert azóta, hogy nyugdíjba jött, egészen más a tanár-tanító megítélése, az eszköz, amivel fegyelmezni tud, ahogy tanítani tud. Bizonyára más világba csöppenne most.
Több mint valószínű. Az iskolai tevékenységem végén már másképp volt a gyerek fekvése. Más volt a mentalitása a szülőknek. Kicsit felszabadultabbak voltak a gyerekek, szinte pimaszságba is áthajló módon, de ha szeretted a gyereket, meg tudtad fogni és magad felé fordítani. Lelkileg is, és szellemileg is.
Ez nem fáj egy pedagógusnak, hogy én tennék mindent, de ha ránézek a gyerekre, akkor megítélnek, hogy pedofil vagyok, ha mit tudom én simogatom, akkor egyébnek titulálnak. Így sem jó, úgy sem jó, haladni is kéne a tananyaggal, gyereket nevelni is kéne, nem csak ott burjányozza mind a csihányakert mellett. Hogy lehetne jól csinálni?
Ebből a szempontból ismét csak azt mondom, hogy szerencsésnek érzem magam, hogy nem kell mindezt átélni az iskolába, ami most folyik Európa és világszerte. Nem is tudom, hogy nevezzem meg. Ez az agyamentség, ami folyik és rettenetes kihatásokkal van mind a gyerekekre, mind a felnőttekre, ráadásul még egy lapáttal ez a maszkabálos Covid. A gondolkodó embert különösképpen, a realitásokat, látókat nagyon-nagyon megvisel, és a bizonytalanság pedig szörnyű pusztításokat végez az emberi viselkedésbe is, mert ebben mi nem éltünk, ebben szinte elszörnyedünk, amilyen elvek meg gondolatok szabadulnak valahonnan nyugat felül ránk, bizony ez nagyon keserű szájízt hagy maga után.
Fáj a tanítóbácsinak, hogy ennyire nincsen megbecsülve a tanítói szakma, pedagógus szakma manapság?
Nagyon rosszul jön nekem ez az egész dolog, is fáj. Olyanok mondják meg azt, hogy hogyan kellene tanítani, akiknek nincs elképzelésük sem arról, hogy hogyan is kell tanítani. A régi módszerek, a régi odabújós, gyermekközpontú módszerek azok egyszerűek voltak, és nem ágasztak szerteszéllyel, hogy bármiféle nonsens dolgok megzavarják, mint a mai világban, ugye. A mai világban nagyon-nagyon meg kell gondolni, hogy mit tesz az ember, mert be is perelhetik. Egy ártatlan dologért, amiben belemagyaráznak bizonyos dolgokat. Szörnyű. Nem is tud az ember mit mondani ezekről a dolgokról, mert csak elszomorodik, elkeseredik.
A kommunizmusban mesélik a pedagógusok, hogy nem csak a munkáját végezte az ember, hanem mindenféle párfeladatot kapott, állatösszeírástól elkezdve a népnevelésig mindent. Ezeket hogy fogadta a tanító bácsi? Vagy ez is egy lehetőség volt, ahol esetleg értéket lehetett átmenteni, lásd a táncot, vagy a népdalokat, és akkor azt mondta, hogy egyefene csináljuk.
Sebők Tibi kollégám, ő mesélt ezekről, hogy bizony sok mindent el kellett ott, az állatszámlálástól egészen addig, amit azért a tanító is szívesen csinált, hogy színjátszást promoválta azzal, hogy színdarabot tanított, beállt ő is, játszott a színpadon, táncolt, mind ahogy én is tette. Tánccsoportom volt, Benedekfi Annuska tanítónénivel ketten indítottuk el a tánccsoportot Nagygalom-falván, amelyel aztán a változás után ki is jutottunk Magyarországra is. Cigándon szerepeltünk, Mesztegnyőn szerepeltünk, Tankon szerepeltünk, és olyan szeretettel fogadtak. Sikerült azt elérni, hogy profi módon táncoljanak ezek a gyerekek. Benne volt a mostani tiszteletes úr is, Kányádi György tiszteletes úr is a feleségével. Nagyon szép volt, és legalább kimozdulhattak a fiatalok is. Egy 89-ig bezárt országból kiszabadulhattak, és világot láttak. Hát minden csuda szintjén jelentkezett nekik. Szép volt. Aztán jöttek az anyagiak, hogy zenekar, zenés, pénzbe került, és aztán úgy lanyhul, de van Galamfalván most is tánccsoport. Kecseti Ernő volt táncosom. Ő rendezi, irányítja, iskolába is táncot tanít. Nagyon jó kollégákat hagytam én ott munkában, a Nagygalamfalvi iskolában. A nemzetnap számosa is öregednek és elmennek nyugdíjba, de sok fiatal van, őket nem nagyon ismerem most már, akiket említettem, azokkal én is dolgoztam.
A megéneklünk Romániát, azt mennyire viselte el?
Nagyon könnyen viseltem el, mert nem kellett egyebet csinálnunk, csak elmenjünk Brassóba vagy Csíkszeredába, és a tánccsoporttal volt egy állandó műsorunk, az Aratókaláka, Benedek Fé Annuska tanítónénivel tanítottuk be. Már rég elköltözött közülünk, de Zongor Feri bácsi volt a Bálint gazda. Aztán e köré a népszokás köré kanyarítottuk a táncot, és első helyen végeztünk Brassóban is. Volt egy ilyen táncos seregszemle, és hiába szorítottak minket éjfél után, 2 órakor, azt hiszem, akkor kerültünk sorra a színpadon, de első helyet elhoztuk, hál' Istennek.
Amikor mesélik a pedagógusok azt a világot és azt az időszakot, mindig az az érzésem, hogy olyan, mint a házas embernek a sorsa, hogy keveset szabad, de azt muszáj. Tehát itt is nem lehetett sokat, de azt legalább muszáj volt csinálni, és át tudták menteni ezeket az értékeket, ami lassan úgy kikopóban van, legalábbis én úgy látom, hogy látja a tanítóbácsi, aki ezzel évekig foglalkozott.
Ilyen szempontból ez a megéneklünk Románia, nekünk, akik tudtuk, hogy mit kell itt felmutatni, a néphagyományt ugye átmenteni, a szépséget, a nótát, a táncot ilyen szempontból szem előtt tartani, mindenféleképpen. Ez nagyon jó volt. Olyan szívesen muszájból csináltuk ezt az egész dolgot, mert nem volt veszíteni valunk ezzel, sőt. És támogatóink is voltak, ugye Bögös községhez tartoztunk annak idején Galamfalvaként, és Pap Zoltán, akkori kultúrigazgató, és Kardalus János, ott valahol fenn a megyénél bögözi születésű, ugyancsak ő is minket támogatott ebbe. Tehát a fejesek azok nem voltak ez ellen, hogy a néphagyomány azt kell promoválni, sok helyre eljutottunk a segítségükkel.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Magas fák, sűrű lomb, kis liget, minden ág messziről integet. Tudom jól, hogy nincs itt senki, mégis suttogok, s a régi jó barátra gondolok. Kismadár, ó kismadár, messze száll, még andalul. Kismadár, ó kismadár, vidáman énekelt egy kis dalt, megszólalt, s én rájöttem, hogy minden olyan szép, még most is hallom vidám énekét. Kismadár, ó kismadár, messze száll, még gondolom. Jött a nap, amikor búcsúzott, szomorú rám nézett, s hallgatott. Tudom jól, a hívó szó már hozzá el nem ér, s én mégis hívom, hát ha visszatér. Kis kismadár, ó kismadár, messze száll, vigandaló. Kismadár, ó kismadár, látlak-e még valahol, kismadár.
Ha visszagondol a tanítói pályafutására, mi az, ami elégtételt ad? Mi az, amire olyan nagyon szívesen visszaemlékszik, hogy na ezt is, meg azt is, meg amazt is sikerült megtennem, ezt is elértem, azt is elértem, mert bizonyára időnként az ember nosztalgiázik és úgy számvetést tesz.
Én úgy gondolom, hogy a tanítói pályafutásom alatt, amilyen célt kitűztem magam elé, azt többé-kevésbé, de inkább többé mindig elértem, és az osztályaim ma is úgy emlékeznek vissza rám, hogy jó, jó napot, tanító bácsi, jó, hogy látom, hogy vannak, hogy van a család, és ez a visszajelzés nekem azt vetíti, hogy azért szerettek és szeretettel gondolnak vissza rám, és velük azt a célt, hogy megtanuljak írni, olvasni, számolni, de nem csak, hanem lelkileg is emelkedést érjenek el, azt elértem.
Amikor olyan híres emberről hall, vagy sikeresről, aki valamikor nálam kezdte az első osztályt, bizonyára, hogy belengedte az ember lelkét, hogy végül is nekem is közön van ahhoz, hogy valamilyen úton elindult.
Ez így igaz, hogy melegséggel tölti el az ember szívét az, amikor azt hallja, hogy ez a gyerek elérte ezt, a másik meg amazt. Megvalósította azt az álmát, ami nem jöhetett volna létre anélkül, hogy mondjuk egy-egy szavam, vagy egy-egy mondatom ne kapott volna fészket az ő lelkébe. Hát szinte természetes, és örülök, bár soha nem követelek ilyent, hogy már pedig általam érted el ezt. Ilyen nem is fordul meg az ember fejében.
Keserű emlékek vannak?
Gondolkozom. Ha lehetett is valamilyen rossz emlékem, vagy keserű szájízt hagyó történésem a múltba, azt nem nagyon találom. A kollégák segítsége is volt az, ami az ilyen dolgokat közösen megoldottuk, hogy ne legyen belőle keserűség. Nem emlékszem olyanra, hogy rossz lett volna.
Szóba jött a fafaragás, hogy ez is egy nagy szerelem volt, és gondolom, hogy még ma is az. Csak nyugdíjazás után kezdett el intenzívebben faragni, vagy egész tanítói pályafutása alatt is voltak munkái, megrendelések?
Voltak. Tanítottam, és közben délutánonként a faragás volt. Rengeteget dolgoztam, amit lehetett ez a kicsi rövid idő alatt, aztán persze, hogy intenzívebbé vált, amikor ifjú nyugdíjasként kirepültem az iskolából, akkor fogonzott meg bennem ez a gondolat, hogy én Jásholván faragni fogok, és a legelső alkotásom az egy nagy kötött székelykapu lesz, amin majd hazajárok. És hál' Istennek a tavaly szeptember 8-án sikerült felállítanunk a székelykaput. A nyílók ugye még nincsenek meg, de ott díszlik ez a nagy lélekbejárat. Ahogy bejön az ember a faluba, mindjárt szembe találja magát vele, és olyan jó érzés mindig újra látni a zsindelyen lefedett székelykaput.
Milyen minta van rajta?
Ez a hagyományos felfutó indamotívum és a tükörbe az életfa közepén pedig belevéstem Erdély címerét, egy kicsit egyedivé téve ezzel az egész faragást. Nálunk nem festik le az indákat, mi Máréfalván vagy Fenyély, de nagyon szépek azok is. Itt a malomfali stílus érvényesül, ahol a bemélyített alapkiszedés parasztbarokk formájú kiemeli a színbe hagyott mintát, és mélyebbre kell faragni, mint a festett kaput, mert így a surló fényben sokkal jobban látszik, kidobja a mintát.
A székelykapu felállítása óta jött ilyen megkeresés, hogy ez nagyon szép, jó volna nekem is.
Jött, már 3 megrendelés is van. Szigyártó Miklós kollégámmal együtt vállaltuk el, jó szomszéd. Ugye nekem a műhelyem kín van a szabad ég alatt, végül is árnyéka alatt van, de nincs bekeretezve. Ezért csak majd, amikor meleg lesz, akkor tudunk neki kezdeni. Azon kívül kopjafa rendelés is van.
A Bözödújfalusi kopjafa faluban van munkája?
Nincsen. Megkeresett a Lesperes úr. A megbeszélésen ott voltam én is, csak valami közbe jött, és nem tudtam érdemben hozzájárulni. Csak a Facebookon megosztom egy-egy kép erejéig.
A kollégákkal, akik hasonló érdeklődések, tartja a kapcsolatot?
Akik a Facebookon jelen vannak, és a faragásaikat mutogatják, én értékelem mindegyiket, és ismeretséget is kötöttem így a Facebookon keresztül Baum Péterre, például székelyudvári faragó. Magyarországon Kis István fafaragó művésszel, nagyon ügyes láncfűrészekkel, meg mindennel olyan alakokat hoz ki, hogy csak a csodálat az én részemről feléje. Szali Mózes, a székelykeresztúri villám tűzoltóságnak a fő-fő mozgatója, ő tanítványom volt, de ma is székelykapukat állít a csoportjával. Mindenkivel, akitől tanulhat az ember, azzal érdemes a kapcsolatot fenntartani.
A tanítóbácsi, hogyha végigmegy itt Erdélyen, Székelyföldön, vagy Magyarországon, és lát egy-egy ilyen faragott kopjafát, vagy székelykaput, úgy nyílik a bicska a zsebébe, amikor nem oda illő motivumok vannak, vagy olyan gicsbe átfolyó kreatív ötletek valósultak meg azon a kapun, vagy azon a kopjafán?
Sokszor van ilyen, de hát én mit tettek? Elmondom magamnak, elmondom a padszomszédomnak, hogy na nézd meg, hogy mit nem találnak ki, de hogy általában jó irányba halad Magyarországon is ez a kapufaragás. Tisztelet a nyikomalomfalvi tanító család, Isten nyugtassa a Papp Ferenc tanítóbácsinak. A fiai Magyarországra dolgoznak legtöbbször, és ők az igazi mintakincset faragják az alkotásaikra, és ez nagy örömöm nekem is.
A mai fiatalok érdeklődnek ez iránt? Lesz akinek átadni, hogy mit miért kéne csinálni, melyik mintakincs a miénk, és mit nem kéne átvenni?
Tanítottam az iskolában is ezeket a dolgokat, hogy mit jó, és elmentünk meglátogatni azokat az alkotásokat, amelyekben mondjuk hiba is felmerült, vagy olyanokat is, amik hibátlanok voltak, és erre próbáltam tanítani a gyerekeket. Na most a jövőben, hogy érdeklődés lesz-e, ugye nevékes gyerekeket tanítottam, ott még nem tudtam megállapítani, hogy na majd lesz-e folytatás ennek a dolognak. Én csak reménykedtem, hogy lesz. Aztán a tavaly nyáron egy csoport keresett meg, egy népes csoport, a Kányádi iskola szervezte, feljöttek Jásolvába, és ott megmutattam nekik, hogy mi van, mit faragok, milyen stílusok vannak, mit lehetne kezdeni, csillogott a szemük, sőt, odaadtam a vésőt és a kalapácsot a kezükbe, és sorra jöttek, sorba álltak, és megpróbálták. Rajzoltam virágot, tulipánt, és megpróbálták, hogy milyen is az. Volt olyan is, aki háromszor állt a sorba, hogy na még sorba kerüljön, mert időz volt kötve, mert telt az idő bizony, sok gyerek volt.
A fa mennyire számít, hogy mibe faragunk, vagy mire faragunk?
A bendi faragásoknak általában a juhar, a dió, különböző gyümölcsfák az erezetük okán nagyon szépek, de csak benti térben lehet használni, mert a kinti időjárás nem bírják. Az egyetlen fa, amit a Székelyföldön kinti kopjafát, kapufaragást ebbe gondolkodnak a faragók, az a cserefa. Ez egy csertölgy, vagy tölgyfa, kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, ezek nagyon időtállóak. Talán még az akác az, ami ennyire időtálló. Csak ezekben érdemes gondolkodni egy faragónak, ha kinti alkotást akar létrehozni.
És együtt marad.
Megyünk egymás után, ha kell ért egy oldalán.
A kezed nyújt, mert túl meredek. Ennyi elég, hogy megszeresselek.
Ha majd megérkezünk, tudod, számíthatsz rám. Hosszú hajadban félik a szél, hanyat fekszünk a fű égig él.
Egy kis lázadás, egy osztály kirándulás.
Ahogy mi látjuk, nem látja más. Ahogy mi mondjuk, nem érti más.
Hogy meddig is tart az osztály kirándulás.
Ne rázott ruhák, és úgy tapadnak rá, mint az ártatlanság.
Tűrt az esőt, és ne rontsd el az örömünk, úgyis nem sokára átöltözünk,
és pár év után alig ismersz ránk. Hosszú hajadban eső ragyog, nem is tudom, hogy boldog vagyok, s ez végállomás, egy osztály kirándulás. Ahogy láttalak, nem látott más, ahogy elhittük, nem hitte más, majd mentünk is tart egy osztály kirándulás.
Sajátunk lesz.
Gyere velem, hogy eltévedhess.
Csak így éred el, amit nem is kerestél.
Lábunk előtt a jövő ott hever.
Az orkíkattok, hogy sose vesztem el,
hogy volt egy idő, olyan fekete fehér. Ahogy mi láttuk, nem látta más, amit mi hittük, nem hitte más. Ez nagy lázadás, egy osztály kirándulás. Volt egy osztály, egy egész világ, te is ott voltál, emlékszem rá, mert néha még tart az osztály kirándulás. Ahogy mi láttuk, nem látta más, amit mi hittünk, nem hitte más, és néha még tart az osztály kirándulás.
Ha az ember ennyire szenvedélyesen farag, meg ebben gondolkodik, mennyi idő jut az irodalomra? Az sem egy ilyen kispályás terület.
De, hogy mondjam, írogatok. Az előretolt helyőrség.ma internetes oldalon több versem is megjelent. Köszönet ezért Farkas Velman Endrének, aki felkarolt és bíztatott, mert bizony ilyen szempontból én lusta ember vagyok. Ritkán veszem kezembe a billentyűzetet, vagy a telefont. Legtöbbször telefonon szoktam megírni az írományaimat, de ha Endre nem bíztat, akkor én bizony egyet legyintettem, mondom, csinálja más, én úgysem vagyok erre képes. Aztán ő az önbizalmamat egy kicsit feltuningolta.
Az első vers mikor született?
Az első vers... ötödikes koromba édesapámról írtam. Ott dolgozott a fűrészüzembe Kányádba, és én írtam. A gáternél dolgozik ő, a zaj nagy fülsiketítő. Aztán, hogy mikor hazatér, családja, a gyerekei, hogy fogadják. Most nem jut eszembe több belőle.
De valahol megvan?
Valahol, valamelyik fiókban megvan egy régi-régi füzetbe leírva. Az időszorítását azt nem szívelem nagyon. Amikor elkap a hív, akkor nekiállok, és addig nem kelek fel, amíg meg nem írtam azt, amit én meg akartam. Csiszolgatom, írom, de addig nem hagyom abban. S ha kész a mű, akkor persze, hogy elküldöm.
Hányszor írja át az ember a versét? Vagy olyan versek is születnek, ami nyomdakész?
Olyanok is születtek, de legtöbbször ugye a nyers gondolat az oda kerül a papírra, és akkor ugye a kifejező eszközöket az ember megkeresi, hol lehet mondjuk ütősebben megfogalmazni azt a gondolatot, és csiszolgatja, írja, folytatja, és egyszer csak kész.
Milyen stílusúak ezek a versek?
Inkább a szabad vers fele orientálódtam, mert valahogy nem köti meg az embernek a gondolatát, hanem jó dolgok kerülnek megfogalmazásra, és nem kell arra figyelni, hogy a rím, úgyis a belső rím megvan, a jó Whitefield-ek azok érzik, hogy valahol belső rím van, ha bár optikailag nem látszik, de megvan, és efelé fordultam, hogy lássuk, mi lesz belőle, és lehet valami.
Tematikailag inkább mi jelenik meg?
Sokszor mondták azt, hogy a költő embert azt valami trauma kell érje, valami hirtelen behatás ahhoz, hogy megfogalmazódjon benne egy vers, hogy kiírja magából.
De főleg ilyen szociális témák, meg családi traumák, vagy szerelmi ügyek?
A világ családi traumái nagyjából. Az egész világ egy nagy család, és abban rettenetesen sok trauma van. A nagyobbik kislányom ő. Elment közülünk, és az akkor a traumát jelentett, hogy megírtam a verset akkor is, kisadták a helyőségnél. De nem csak az ilyen szomorú traumák, hanem amit hirtelen érik az embert, megbizgetik az embernek a fantáziáját, és írásra késztetik. Én így írok.
Egy költő ember tudja a verseit? Vagy rácsodálkozik, hogy jé, ezt mind én írtam?
Nem. Biztos, hogy így lenne, mert nem tudnám elmondani. Kisebb koromban írtam, amit Toró Anna Mária ángyom annak idején hol is jelentetett meg a Pionírba. Figyelj ide, öcsike, tudom lábad kicsike, de remélem nem sokára te is eljössz Nagykányádba. Ne ijedj meg, öcsike, nem lábon jössz kicsike, buszon jössz te nagymamával, s a jó tanuló babával. Aztán utaztok sokáig, sok-sok kicsi állomásig, s megérkeztek nem sokára a megszépült Nagykányádba.
Gyönyörű. Milyen, amikor más szavalja az embernek a versét? Rácsodálkozom, hogy Jézusom, hogy hangsúlyozza, mi jött ki belőle? Nem is erre gondoltam, vagy nem is így adnám én elő.
Minden további nélkül ez benne van, mert a Kályádi mondta, hogy a vers az, amit mondani kell. És mindenki úgy mondja el azt a verset, amire az a vers őt indítja, hogy milyen gondolatokat ébrez benne, hogy ő hogy értelmez dolgokat, ez mind egyéni.
Tudom, hogy nem szeretik a költők, hogyha szavaltatják őket, de én szeretném, hogy így beszélgetésünk végén az egyik kedvenc versét, ha elmondaná.
Megpróbálkozom. Amíg csak élsz, kicsi Réka emlékének. Hókorom hull, hulladozik a szemfedélkorc. Este felé így végkormozottan, kín határtalanul kiállt belőlem Tiborc. Ó, én nagyságos nagy jórom, miért ez így? Miért tutul ránk ezernyi fenevadod? Minek ez élő húsba mart kereszt? Altasd el ringast pókarongyodat, mert gúzsba köts el nem ereszt. Az alkony puha erdőkre hult, utca kondorult alánk álmosan, nyakam körött édes teherrel veled, kicsi leányom, teért mentünk, elporoszkáltunk végig az úton a napszentületben. Az egek hallaton hasonnak rendbe, s meg nem másítható-e kegynek átkozó inverz Betleheme. Megáltalkodott törvények, kéje, cikkelyekbe ráz, mulandót, svétket. Értem, nagy jórom, a miértjét nem, s mikéntjét annak, hogy a kegyelmed égő vérpogány cirádát hasít sebet roppant az értelemben. A kis süni ott szuszogott, szöszmötölt egy fűcsokorban, ahogy az alkony velünk szaplatott a szinte unott estéli kutymorgók hullámosszain, s a jó estétek elmaradhatatlan derűje szórt meg gazdagon akkor is, akkor fülemen kezed melegelüktetett. Égi útjait te, nagy jóuram, váltig ismered, végigvág rajtuk kényed ostora, vagy pibinkéző hópernyét ejt rá a lelked, osztogat érdemes feloldozást, most hova közönnyel, meg nem torpanva soha, soha. Szóval a kis süni, édesapám, ó, nézd, apja, anyja magára hagyta, sírhat már, hogy ríhat szegény. Vedd fel, add fel kezembe, nézd, hogy örül, gömbölyök, a kis legény. Csillagfény hult, s a holt sarlója aratta rád az ölelést térdre ereszkedve. Az út csordaverte pora fölött kipattant, virágzott az este. Derűs arcomat érintetted, nagy úr, érezted-e bőröm, húsom, csontjaim rendjében Bábelt az égető dühöt, fájás sikolyt, mi bennem lobog oltatlan vadul, megalázottan feltörve át a csenden, s mit semmilyen ígért vízözön el nem volt. Kérdez, édesapám, édesapámnak ki-e vagy kincsem? Hangod dallamát most is hallom, puhán, mint szellő suttogása, ha megcirógatja egy lomfötte ág, úgy leheltet süntüskék fölött, édes, drága, csillagangyalkája, dúdolt, énekelt, bomolva a véketetlen csillagos magasság. Szomjas vagyok, uram, fakasz hűs vizet kérlek, adj vándor magamnak enyhet, ó, mondd meg, miért kell ilyen szomjasan mennem hegyeknek, völgyeknek, vágyjal, kételjel, a sok miérten egyedül kifoszva jajsebekkel. Nézd, csillagom, alszik a kis sűn kigömbölyödve, a tér megrodjan traverzei közt, egyedül indulok, már sosem lesz tejek után. A caplatás régen elhallgatott, mint kérdésed, hangod, simogatásod. Nyakam körött ma mégis érzem, kérdezetlenül viszlek a hulló estben, úgy dúdol fényed meleget, kis süni dédelő kezed fölött, s veled csutogják kis testvéreid, édes, drága, csillagangyalkája, hunyorgó csillaguk.
Gyönyörű szép. Én köszönöm, hogy beszélhettünk, további sikereket kívánok. Még számos verset, faragást, és még neveljük azért az embereket is. Köszönöm szépen.
Nagyon köszönöm Sármási Bocskai Jánosnak ezt a bíztatást, és ezt a sok jó kívánságot. Viszont kívánom szeretettel.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Székelykeresztúron élő Derzsi Pál nyugalmazott tanító, fafaragómester és költő vendégei voltunk. Életpályája fontosabb állomásairól beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.
Az út véget ér és közeleg, végállomás, az évek is múlnak, s egyre több a hű, útitás, de nem is számolom az elszálló éveket, csak a boldog perceket, míg szívem énekét daloltam én. Sok kép összegyűlt és kellene egy nagy számadás, a múlt megtörtént, s az emlékekben nincs változás, ott vannak mindenütt, és óvják az álmaim, az eltitkolt könnyeim, a vágyaim. És ha újra kezdtek még egyszer az életem, ugyanazt tenném, amit már eddig is. Zenésznek születtem én, és a dal a világom, s van abban szép számmal rózsa, és van sötövés. Az életet kiszámíthatatlan hosszú utazás, a végállomásról nem tért vissza még senki más, de én még utazom, míg hallgatják a dalok, és addig még dalolok, boldog vagyok. Zenésznek születtem én, és a dal a világom, s van abban szép számmal rózsa, és van sötét. Az életet kiszámíthatatlan hosszú utazás, a végállomásról nem tért vissza még senki más, de én még utazom, míg hallgatják a dalom, és addig még dalog, boldog.